Jeremiás könyve 28-tól a 30. fejezetig. Abban az esztendőben, Cidkijá júdai király uralkodása kezdetén, a 4. esztendő 5. hónapjában ezt mondta nekem a Gibeonból való Hananyá próféta, az úr fia, az úr házánál a papok és az egész nép előtt. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Összetöröm Babilónia királyának az igáját. 2 esztendő múlva visszahozom erre a helyre az úrházának minden edényét, amelyeket elvitt Nebukadnezar, Babilónia királya erről a helyről, és Babilonba vitte. Jeremiás már korábban felemelte hangját a proféció ellen, egyesek ugyanis azt hirdették a népnek, hogy 2 év elteltével minden helyre áll majd. Ezúttal pedig Jeremiás jelenlétébe kezdi el valaki ugyanezt hirdetni az embereknek. Visszahozom erre a helyre Jekonját, Jojakim fiát, Júda királyát és Júda fogjait is, akik Babilóniába kerültek, így szól az úr, mert összetöröm Babilónia királyának az igáját. De Jeremiás próféta válaszolt Hananyá prófétának a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az úr házánál. Ezt mondta Jeremiás próféta. Helyes! Bár úgy tenne az úr, és teljesítené beszédedet az úr, amelyben azt prófétáltad, hogy visszakerülnek Babilonból az úr házának az edényei, és minden fogoly erre a helyre. De hallgass csak meg azt az igét, amelyet én hirdetek most neked, és az egész népnek a füle hallatára. Azok a próféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhségről és dögvészről prófétáltak, hatalmas országok és nagy királyságok ellen. Ha pedig egy próféta békességről prófétál, a prófétai ige beteljesedésekor tudódik ki, hogy valóban az Úr küldte-e azt a prófétát. Jeremiás tehát rávilágít arra, hogy sokan sok mindent prófétáltak már, de a puding próbája a profécia beteljesülése. De Hananyá ekkor még messzebbre megy. Ekkor Hananyá próféta levette a jármot Jeremiás próféta nyakáról és összetörte. Majd ezt mondta Hananyá az egész nép előtt. Ezt mondja az úr. Így töröm le Nebukadnezar babilóniai király igáját 2 esztendő múlva minden nép nyakáról. Jeremiás próféta ekkor elment útjára. De így szólt az úr igéje Jeremiáshoz, miután Hananyá próféta letörte a jármot Jeremiás próféta nyakáról. Menj és ezt mond Hananyának. Így szól az úr. Fajármot törtél össze, de vasjármot csináltál helyette. Mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Vasigát teszek mindezeknek a népeknek a nyakára, hogy Nebukadnezart, Babilónia királyát szolgálják. Szolgálni is fogják, sőt, még a mezei állatokat is nekiadom. Majd ezt mondta Jeremiás próféta Hananyá prófétának. Hallgass ide, Hananyá! Nem küldött téged az úr, te mégis bíztattad ezt a népet hazug módon. Azért ezt mondja az úr. Eltöröllek téged a föld színéről, még ebben az esztendőben meghalsz, mert beszéded lázítás volt az úrral szemben. Meg is halt Hananyá próféta még annak az esztendőnek a 7. hónapjában. Hananyá tehát 2 hónapon belül meg is halt, hiszen Jeremiás ezt a proféciát az 5. hónapban kapta, a 7. hónapban pedig meghalt Hananyá. A 29. fejezetben arról olvashatunk, hogy Jeremiás levelet küld a Babilóniában élő zsidókhoz, illetve azok elöljáróihoz. Ne feledjük, hogy Dániel ekkora már fontos pozíciót töltött be Babilonban, így Jeremiás levele minden bizonnyal hozzáérkezett meg. Jeremiás egyébként ekkor már idősebb ember, Dániel viszont még fiatal. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok között megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezar Jeruzsálemből Babilóniába, miután Jekonyá király, az anyakirálynő, az udvari emberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, és ebbe beletartozhatott Dániel is, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá Sáfán fia és Gemariá Hilkija fia által küldte el, akiket Cidkijá, Júda királya küldött Nebukadnezar babilóniai királyhoz Babilonba. Így szól a seregek ura, Izrael istene, az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Ahelyett, hogy Jeremiás a hamis prófétáknak adna igazat, miszerint a babiloni foglyok 2 éven belül visszatérhetnek hazájukba, inkább arra ösztönzi őket, hogy egy hosszabb időre rendezkedjenek be Babilóniába, mert maradniuk kell még egy ideig. Nyugodtan építsenek házakat, műveljék a kertjüket és alapítsanak családot. Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vittelek benneteket. Más szóval ne lázadjanak, hanem éljenek békességben városukban. És imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Amíg a babiloniaiak békében élnek, ti is békében élhettek. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira. Mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Dániel könyvének 9. fejezetében a következőket olvashatjuk. A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a Káldeuszok országának a királya lett, az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az Úr igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy 70 évnek kell eltelnie a rombadőlt Jeruzsálem fölött. Dániel telt Jeremiás levelére utal, amelynek tartalma Jeremiás könyvében került a Bibliába. Dániel Jeremiás proféciáit olvasgatva megértette, hogy 70 évig tart majd a babiloni fogság. Mivel azonban a 70 éves időszaknak csak nem vége volt, Dániel imádkozni kezdett az Úrhoz. Hát nem érdekes ez? Itt van ez a levél, amit Jeremiás küld a babiloni fogságba élőknek, közöttük természetesen Dánielnek is, az előjárónak. Dániel pedig ott volt a levél érkezésekor. 70 évvel később, amikor már Dániel körülbelül 90 éves lehetett, rádöbbent, hogy a 70 évnek csak nem vége, és ideje hazatérni. Ma délelőtt találkoztam a gyülekezetben egy gyönyörű idős nénivel, aki 97 éves. Elmesélte nekem, hogy az Úr először 15 éves korában szólította meg őt, és mostanra már 82 éve jár az Úrral. Ó, mennyire irigyeltem őt! 82 éve jár az Úrral! Nem is akartam elengedni, beszélgessünk még, mondtam neki. Úgy ragyogott az arca. Dávid ezt írja Zsoltárában. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Én is egy gyönyörű virágzó gyümölcsfát láttam ma délelőtt a gyülekezetben, egy 97 éves idős hölgyet. Annyira szép volt. Ezt mondja az Úr. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha a saját fejetek után mentek, ha fellázadtok Babilónia királya ellen, akkor szomorú végetek lesz. De ha engedelmeskedtek nekem, hallgattok a szavamra, akkor nem vár rátok pusztulás. Hiszen nem feledkeztem meg rólatok, szüntelenül rátok gondolok, és békességet, nem romlást tervezek. Nem akarok rosszat nektek, és nem feledkeztem meg rólatok, mondja Isten. Pedig mi mégis hányszor gondoljuk, amikor éppen fogságban sínlődünk, vagy nehézségekkel küzdünk, hogy Isten megfeledkezett rólunk. De hát ez nem igaz. Isten igenis gondol rád. Ő már látja az alagút végét. Sokszor éppen ebben hibázunk. Azonnali megoldást várunk, miközben bele sem gondolunk a lehetséges következményekbe. Hányszor ugrunk fejezt úgy a dolgokba, hogy eszünkben sem jut mérlegelni a végeredményt. De hát annyira izgalmasnak tűnik. Gyerünk, vessük bele magunkat. Pedig Isten figyelmeztet, hogy rossz úton jársz. Nem felejtettelek el, és békességet, nem romlást tervezek neked, suttogja Isten. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Arra kérnélek benneteket, hogy otthon majd lapozzatok Dániel könyvének 9. fejezetéhez, és olvassátok el, mit tett Dániel, miután Jeremiás proféciáiból megértette, hogy a 70 éves fogsága végéhez közeleg. Imádkozni és böjtölni kezdett. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Mikor? A 70 év elteltével. Dániel tehát az Úr igéje szerint járt el. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Azt hiszem, hogy gyakran az a baj velünk, hogy csupán immelámmal keressük az Urat, nem pedig teljes szívvel. Uram, ha szeretnél bármit, itt vagyok. Tudom, hogy ezt is meg tudod értem tenni, ha akarod. Szóval tedd csak meg, ha szeretnéd, én nem állok az utadba. Gyakran passzívak vagyunk, és nem keressük az Urat teljes szívvel. Az én életemben néhányszor már előfordult, hogy kétségbe esetten kiáltottam az Úrhoz. Mégis, hihetetlen, hogy mennyire kilátástalanná kell váljon egy helyzet, ahhoz, hogy teljes szívvel kiáltsak az Úrhoz. Tudjátok, én egy laza ember vagyok, én nem erőlködöm. Csak teszem szépen a dolgomat, és nyugi, majd megoldódik a dolog. De volt már pár olyan alkalom is, amikor Isten eljuttatott a végső kétségbeesésig. Én pedig teljes szívvel kiáltottam az Úrhoz. Az egyik ilyen alkalom legkisebbik lányunkhoz fűződik, aki napocskaként ragyogta be az életünket. Egészen különleges ajándékként kaptuk őt Istentől. Persze mindegyik gyermekünk különleges és gyönyörű, és annyira hálásak vagyunk mindegyikért. De legkisebb lányunk olyan értelemben is különleges volt nekünk, hogy mire megszületett, már idősebbek voltunk, és szülőként is tapasztaltabbak, így őt is jobban tudtuk élvezni. Emlékszem, az első gyermekünknél még fogalmunk sem volt, mit hogyan kéne csináljunk. Ugye az ember hirtelen szülővé válik, de senki sem készített fel rá bennünket, hogy hogyan is csináljuk. Így hát csak is Isten kegyelme volt, hogy gyermekeink végül is jóra sikeredtek. Nem a mi bölcsességünkön múlott, az biztos. Fogalmunk sem volt, hogy mit csinálunk. De mire megszületik a negyedik baba, az ember már belejön azért a dolgokba, hiszen addigra már idősebb, érettebb és tapasztaltabb. Legkisebbik lányunk valóban beragyogta életünket. Az egyik éjjel azonban megint felment a láza, és akkor már több napja magas láz gyötörte. Egész éjjel mellette voltam, a karomban tartottam, és csak imádkoztam, hogy az Úr gyógyítsa meg őt. De továbbra is magas volt a láza, és ahogy ott tartottam őt a karjaimban, hirtelen görcsölni kezdett. Akkor azt hittem, hogy mindennek vége. Apró teste teljesen befeszült, és azt hittem, hogy elveszítem. És képzelhetitek, milyen kétségbe esetten kezdtem akkor kiáltani Istenhez, teljes szívemből. Ó, Istenem, tudod, mennyire kimondhatatlanul szeretem ezt a kislányt. Örömmel odaadnám érte az életemet. Istenem, nem lehetnék inkább én beteg helyette? Uram, én odaadnám érte az életemet, hiszen annyira nagyon szeretem. De Uram, ha azt akarod, hogy most magadhoz vegyed, akkor átadom őt neked. Ő a te gyermeked. Uram, de kérlek, ha lehetséges, úgy szeretném, ha velünk maradhatna. Valóban teljes szívemből kiáltottam Istenhez. A feleségem közben felhívta az orvost, úgyhogy gyorsan bebugyolálltuk a kislányunkat, és már úton is voltunk. De kislányunk még azelőtt teljesen meggyógyult, hogy az orvoshoz értünk volna. Lement a láza, és csak nagyokat mosolygott, ahogy mindig is szokta. Megint olyan életre való és cukorfalat volt, mint régen. Az orvos azért megnézte, de csak ennyit mondott. Nekem úgy tűnik, hogy teljesen jól van. Hát akkor hadd kérdezzem meg a kedves szülőket, hogy mikor kaptak utoljára tetánuszoltást. Ha már úgyis itt vannak, akkor át is eshetnének rajta. És a feleségem kapott is egyet azonnal. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám, mondja az Úr. Jakab levelében pedig ezt olvassuk. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Te vajon hányszor könyörögtél már buzgón Istenhez? Hányszor kiáltottál már hozzá kétségbe esetten az életed során? Hányszor kerested már az Urat teljes szívvel? Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám, mondja Isten. Megtaláltok engem. Ne immelámmal folyamodjunk tehát Istenhez, hanem teljes szívvel. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak, így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Hiába mondtátok, hogy támasztott nektek az Úr prófétákat Babilóniában is. Ezt mondja az Úr a királynak, aki Dávid trónján ül, és az egész népnek, amely ebben a városban lakik, honfitársaitoknak, akik nem mentek veletek fogságba. Így szól a seregek ura. Fegyvert, éhínséget és dögvészt bocsátok rájuk, és olyanná teszem őket, mint a rothadt fügék, amelyek ehetetlenül rosszak. Ez az ige rész visszautal arra az üzenetre, amelyet Cidkiá király udvarába küldött az Úr. Isten akkor az elhurcoltakat a jó fügékhez, azokat viszont, akik hátra maradtak, a romlott fügékhez hasonlította, amelyek értéktelenek, és ezért elpusztulnak. Üldözni fogom őket fegyverrel, éhséggel és dögvésszel, elrettentő példává teszem őket a föld minden országának. Átkozni fogják őket, és borzadnak tőlük. Fölszisszennek láttukra, és gyalázzák őket mindazok a népek, amelyek közét szétszórtam őket. Mert nem hallgattak beszédemre, így szól az Úr, pedig üzentem nekik szolgáim a proféták által, méghozzá idejében üzentem, de nem engedelmeskedtek. Így szól az Úr. Halljátok meg az Úr igéjét, mindnyájan ti foglyok, akiket Jeruzsálemből Babilóniába száműztem. Így szól a seregek ura, Izrael istene, Ahábról, Kolájá fiáról és Cidkiáról. Azt nem tudjuk, hogy ki volt ez a két ember, mert az ige máshol nem utal rájuk. Annyit viszont tudunk, hogy két hamis prófétáról van szó, akik az Úr nevében hazugságokat hirdettek. Isten tehát ezúton felemeli hangját Ahab és Cidkia ellen. De ne feledjük, hogy nem Ahab királyról, és nem is Cidkia királyról van itt szó. Akik hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben, Nebukadnezar babilóniai király kezébe adom őket, és kivégezteti őket a szemetek láttára. Átokba foglalják őket a Babilóniában élő júdai foglyok, és ezt mondják. Olyanná tegyen téged az Úr, mint Cidkiát és Ahábot. Vagyis ha átkozódni akarsz valakire, akkor azt mondhatod, hogy olyanná tegyen az Úr téged, mint Cidkiát és Ahábot, akiket tűzön pörkölt meg Babilónia királya. Úgy tűnik, hogy Nebukadnezar a tüzes kemencében pusztította el nyilvánosan azokat, akik fellázadtak ellene. Érdekes, hogy itt Jeremiás is utal Nebukadnezar hírhet tüzes kemencéjére, amely felemésztette Ahábot és Cidkiát. Sádrák, Mészák és Abednego ellen viszont tehetetlennek bizonyult. Érdekes, hogy a héber nyelvben nincsenek szitok szavak. Így hát, ha egy zsidó ember káromkodni akar, például angolt kénytelen használni ehhez. Amikor erről először hallottam, nagyon meglepett a dolog, de aztán az egyik izraeli látogatásunk alkalmával éppen a Skopos hegyen található Hadassa kórházban üldögéltünk a feleségemmel, amikor a folyóson egy zsidó orvosra lettünk figyelmesek. Éppen héberül beszélgetett valakivel, de közben egy-egy szitok szót is elejtett, mégpedig angolul. Én pedig sietve megjegyeztem a feleségemnek, hogy nicsak, tényleg igaz. Héberül úgy látszik nem lehet káromkodni, így ez az ember kénytelen az angolt használja erre. Az orvos felnézett és elszégyelte magát, na de a lényeg mégiscsak az, hogy a héberben nincsenek szitok szavak, ez pedig csodálatos. Mert olyan dolgot követtek el, ami becstelenség Izraelben. Paráználkodtak honfitársaik feleségével. Isten most felsorolja a két ember bűnét. És hazug igét hirdettek az én nevemben, amit nem parancsoltam nekik. Isten elmondja, mi a baj velük. Gonoszak, paráznák, és Isten nevében hazugságokat hirdetnek. Én tudom és tanúsítom ezt, így szól az Úr. Azért ez súlyos kijelentés. Isten maga mondja, hogy tisztában van tetteikkel. Jézus is sokszor elismétli a gyülekezetnek, hogy ismeri cselekedeteiket. Amikor már Isten kezd el tanúskodni ellened, akkor nagy baj van. A Nehelámi Semájának pedig mondd meg, így szól a seregek ura, Izrael istene. Te leveleket küldtél a magad nevében Jeruzsálem egész népének és Cefánja főpapnak, Masséja fiának, meg az egész papságnak, és ezt írtad. Az úr tett téged Jojada főpap utódjává, hogy ügyelje az úrházában minden féleszű és profétálgató emberre, és zárt kalodába, vagy verd vasra őket. Amikor a levelet megkapták Babilóniába, ez az ember válaszul azt kérte, hogy vessék Jeremiást börtönbe. Akkor miért nem fenyítetted meg az anátót Jeremiást, aki nektek profétálgat? Hiszen ilyen levelet küldött hozzánk Babilóniába. Hosszú lesz a fogság. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. Cefánja főpap azonban felolvasta ezt a levelet Jeremiás prófétának. Ekkor így szólt az úr igéje Jeremiáshoz. Ezt az üzenetet küld az egész fogoly népnek. Így szól az úr a Nehelámi Semájáról, aki a levelet írta. Mivel Semájá prófétát nektek, pedig én nem küldtem őt, és hazugsággal bíztatott benneteket, azért ezt mondja az úr. Megbüntetem a Nehelámi Semáját és ivadékát. Nem marad meg senki közülük a nép között, és nem fog gyönyörködni abban a jóban, amit népemmel teszek, így szól az úr, mert beszédével lázított az úr ellen. Semájá és minden ivadéka elpusztul. Nem lesznek leszármazottai. A 30. fejezethez érve a jövőbe lépünk be. Az itt szereplő proféciák már a jövőbeli nagy nyomorúság időszakára vonatkoznak, az utolsó 7 éves időszakra, amikor Isten újra munkálkodni kezd népében, Izraelben. Hiszen 70 év lett kiszabva Izrael népére, és ebből 69 hét már megvalósult a messiás eljövetelével. De maradt még egy 7 éves időszak, amelyre a jövőben kerül sor. Jézus erről azt mondta tanítványainak, hogy ez a 7 éves időszak az Antikrisztus megjelenésének idején fog majd megvalósulni. Itt Jeremiás könyvében a végső 7 éves időszakról olvashatunk tehát, amikor Isten visszaviszi a zsidó népet a földjükre, és ismét munkálkodni kezd bennük. Az ige egyébként az utolsó 7 éves időszakról így ír Jeremiás könyvében. Nyomorúság ideje lesz az Jákobnak. Így szól az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr Izrael istene. Írd le magadnak egy könyvben mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor jóra fordítom népemnek, Izraelnek és Júdának a sorsát, mondja az Úr, és visszahozom őket arra a földre, amelyet őseiknek adtam, és birtokba fogják azt venni. Ez esetben nem a nép babiloniai fogságot követő hazatéréséről van szó, hanem Izrael állam néhány évtizeddel ezelőtti újjáalakításáról. Nézzük csak meg, hogy mit olvashatunk a 30. fejezet legutolsó ige versében. Az utolsó időkben értitek meg majd ezt. Akkor majd megértitek. Jegyezd tehát fel magadnak egy könyvbe ezeket az igéket, mert az utolsó időkben érthetővé válnak majd. És napjainkban láthatjuk, hogy a zsidó nép visszatér földjére, és egyre jobban megérthetjük mi is ezt a proféciát. Ezeket az igéket jelentette ki az Úr Izraelről és Júdáról. Így szól az Úr. Riadt lármát hallok, rettegés van, nincs békesség. És valóban nem uralkodott béke azóta, hogy a zsidóság visszatért a földjére. Az emberek egyre inkább rettegésben élnek. Kérdezzétek meg, nézzetek utána! Szokott-e szülni férfi ember? Miért látok ennyi férfit ágyékára tett kézzel, mintha szülne? Miért vált minden arc fakó sárgává? Jeremiás látja Izrael férfiainak nyomorúságát. Jaj, mert nagy nap lesz az, nincs hozzáfogható. Nyomorúság ideje lesz az Jákobnak, de megszabadul belőle. Isten tehát megígéri, hogy megszabadítja a népét. Azon a napon letöröm igáját nyakadról, így szól a seregek ura, köteleidet leszaggatom. Nem szolgálnak többé idegeneket, hanem Istenüket, az urat fogják szolgálni, és Dávidot, a királyukat, akit adok nekik. Isten tehát letöri majd nyakukról az Antikrisztus igáját, és megszabadítja őket az elnyomás alól, amikor Jézus Krisztus újra eljön. Akkor majd Istenünknek szolgálnak, és Dávidnak, vagyis Krisztusnak, aki Dávid leszármazottja, a veszőszál, amely kihajtott Isai törzsökéről. Ő lesz a király Dávid trónján. Ézsaiásban ezt olvassuk. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. Te azért ne félj, szolgám Jákob, így szól az Úr, és ne reszkess, Izrael, mert én hazasegítelek a távolból, gyermekeidet a fogság földjéről. Visszatér Jákob, és békében lesz, gondtalanul él, nem riasztja senki. Erre akkor kerül sor, amikor Jézus újra eljön. Összegyűjtje a kiválasztottakat a föld négy sarkából, Izraelt is visszahozza, és akkor végre felismeri és elismeri majd a zsidó nép Jézust, és őt kezdi szolgálni. Én veled leszek, így szól az Úr, és megszabadítalak. Üdvözülni fog az egész Izrael, olvassuk az igében. Eljön Sionból a megváltó, hogy a gyermekek szívét az apjukhoz fordítsa, és mindenre akkor kerül sor, amikor Jézus újra eljön. Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül. Megbüntettek ugyan benneteket, de nem pusztultok el. Ezt mondja az Úr. Halálos a bajod, gyógyíthatatlan a zúzódásod. Sebedet senki sem orvosolja, gyógyír és kötszer sincs számodra. Szeretőid mind elfelejtettek, nem törődnek veled. Megvertelek, mintha ellenség vert volna, és kegyetlen ember fenyített volna. Mert sok a bűnöd, és súlyos a vétked. Miért kiáltozol bajodban, halálos zúzódásod miatt? Mivel sok a bűnöd, és súlyos a vétked, azért bántam így veled. De majd elpusztulnak pusztítóid, fogságba fog menni minden ellenséged. Ki fogják fosztani fosztogatóidat, prédára vetem minden prédálódat. Emlékezzünk csak vissza, hogy Jézus Máté evangéliumában azt mondja, hogy amikor az emberfia visszatér, összegyűjti majd a föld népeit az ítéletre, és ketté választja őket, ahogy el szokta választani a pásztor a juhokat a kecskéktől. Akkor így szól a király a jobb keze felül állókhoz, jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Jézus itt arra utal, ahogyan a zsidó néppel bántak. Isten megítéli majd a föld népeit azért a bánásmódért, amelyben a zsidóságot részesítették. Ezért is olyan fontos, hogy országunk továbbra is szilárdan támogassa Izraelt, hiszen Isten egy napon megítéli a népeket azért, ahogy Jézus testvéreivel a zsidó néppel bántak. Ugyanezt mondja ki Isten Jeremiáson keresztül is, ki fogják fosztani fosztogatóidat, prédára vetem minden prédálódat. Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat, így szól az Úr. Mert eltaszítottnak hívnak téged Sion, akivel senki sem törődik. Ezt mondja az Úr. Jóra fordítom Jákob sátrainak sorsát, és irgalmazok lakóhelyeinek. Felépül a város a romok helyén. És Jeruzsálem városa valóban fel is épült a romok helyén. És a palota a szokott helyén terül el. Hála ének hangzik belőlük, örvendezők hangja. Megszaporítom őket, nem fogynak el, megbecsültekké teszem őket, nem lesznek lenézettek. Fiai olyanok lesznek, mint hajdan, és gyülekezete szilárdan áll majd előttem. De megbüntetem minden sanyargatóját. Isten helyreállítja majd Izraelt azon a csodálatos napon. Tény viszont, hogy egyes biblia tanítók ezt tagadják. Szomorú, de igaz, hogy számos lelkész antiszemita érzéseket táplál. És én is annyi antiszemita vonatkozású levelet kapok már, mert tudva levő, hogy Izrael párti vagyok. A levélírója mindig hosszasan kifejti, hogy Isten végérvényesen befejezte már munkáját Izraellel, és most már az egyház a szellemi értelemben vett Izrael, vagyis mindazok az ígéretek, amelyeket Isten Izrael népének adott, most már kizárólag az egyházra vonatkoznak. Szerintük Isten végérvényesen hátat fordított Izraelnek. A zsidó népnek megvolt a lehetősége, de nem éltek vele, úgyhogy ez a fejezet teljesen lezárult. Pedig ez távolról sem igaz. Ezek az emberek nem ismerik kellően az Ószövetséget. Ha ugyanis figyelmesen végigolvasták volna, tudnák, hogy Isten ezeket az ígéreteket kimondottan Izrael népének, Jákob leszármazottainak teszi, így ezek az ígéretek nem vonatkozhatnak, és nem is vonatkoznak még átvitt értelemben sem az egyházra. Ezek az emberek félreértelmezik az írásokat. És egy további hibát is elkövetnek. Azt állítják, hogy az egyháznak át kell majd menni a nagy nyomorúságon, hiszen Isten a nagy nyomorúság kapcsán szenteket is említ, így csak az egyházról lehet itt szó. De vegyük csak észre, hogy mindez abból fakad, hogy az egyházat tekintik a szellemi értelemben vett Izraelnek, és meggyőződésük, hogy Isten végérvényesen hátat fordított Izraelnek. Ez az elképzelés viszont minden proféciának ellentmond. Emlékezzünk csak, Péter is utal rá, hogy Isten az igéjében kijelentette, hogy helyreállítja Izraelt. Egyesek azonban készakarva vagy tudatlanságukban elsiklanak e felett, miközben komoly hibát elkövetve kijelentik, hogy az egyháznak is át kell majd mennie a nagy nyomorúságon, hiszen az ige ennek kapcsán szenteket említ. De mit olvashatunk a szentekről a nagy nyomorúságra vonatkozó ige részekben? Azt olvassuk, hogy a fenevad háborút indít a szentek ellen és legyőzi őket. Sok szerencsét, szentek! Az Antikrisztus legyőz majd benneteket. Hát ez nem túl bátorító. Dániel könyvében is olvashatunk a kis szarvról, az Antikrisztusról, aki háborút indít a szentek ellen és legyőzi őket. Gratulálok, szentek! Az Antikrisztus lesöpör benneteket a föld színéről. Pedig nem így van, el ne higgyétek mindezt. Hiszen Jézus azt mondta, hogy erre a sziklára építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Akkor viszont kik azok a szentek, akik felett az Antikrisztus győzelmet arat? Izrael. Az utolsó 7 évben, Jákob nyomorúságának idején, ahogy az ige fogalmaz, Izraelre valóban nyomorúság vár. Miért? Mert Jákob leszármazottai szövetségre lépnek az Antikrisztussal, annyira fel akarják építeni a templomot. Amikor hirtelen megkeresi őket ez az európai vezető, és azt mondja Izraelnek, hogy most Izraelnek sikerült legyőznie Oroszországot, hadd viszonyozzuk a szívességet. Egy fallal választunk le egy területet a templomhegyen, ahol végre megépülhet a templom. És ekkor a zsidó nép messiásként imádja majd ezt az embert. 3,5 év elteltével azonban ugyanez az ember belép majd a templomba, megáll a szentek szentjében, véget vet a napi imáknak és az áldozatoknak, és kijelenti magáról, hogy Isten, és megköveteli, hogy a továbbiakban mindenki istenként imádja őt. A zsidó nép ekkor Petra városába menekül majd, ahol Isten gondjukat viseli. Az Antikrisztus nyomukba küldi hadseregét, de hirtelen megnyílik a föld, és elnyeli az Antikrisztus katonáit. Ezután az Antikrisztus továbbra is üldözi a hazájukban maradt zsidókat, hogy elpusztítsa őket. Ez lesz Jákob nyomorúságának időszaka. És ekkor hirtelen segítség érkezik. Amikor ugyanis az Antikrisztus európai csapataival Afrika meghódítására indul, átvonul Egyiptomon és elérkezik Etiópia határához, és ekkor hírt kap, hogy Kína és Oroszország szövetségre léptek, és az Eufráteszen átkelve Európa lerohanására készülnek. Ennek halatán visszafordulnak az etióp határnál, hogy megütközenek a kínai-orosz hadsereggel, és a végső nagy csatára pedig éppen Izraelben, a Megiddó völgyében kerül sor. Több millió ember árasztja majd el a völgyet, és hatalmas vérengzés következik. Ekkor eljön a megváltó Sionról több tízezer szentjével. Megveti lábát az olajfák hegyén, földrengés támad, az olajfák hegye ketté hasad, és új völgyet teremt, ahol új források fakadnak. Ekkor új folyó ered Jeruzsálemből, amely idővel két ágra szakad, az egyik a földközi tengerbe, a másik pedig a holdtengerbe torkollik. Ennek következtében a holdtenger új életre kel, és gazdag halálománnyal büszkélkedik, így Engedi környékén fellendül a halászat. Isten mindezt előre megjövendőlte. Amikor Jézus visszatér, elpusztítja a törvénytiprót, az antikrisztust, ezt a hamis messiást, odaül Dávid trónjára, létrehozza Isten királyságát a földön, és vasvesszővel legelteti a népeket. Akik pedig mindvégig kitartanak, azt ígéri nekik, hogy vele együtt uralkodhatnak majd, mint királyok és papok Isten országában. Azon a csodás napon valóra válik imánk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod a földön, amiként a mennyben is. A népek kapákat kovácsolnak kardjaikból, és lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot többé nem emel, hadakozást többé nem tanul. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduca gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú legelteti őket. Isten országában nem lesz erőszak és nem lesz háború. Igazság, öröm és béke uralkodik majd benne. Egy ilyen országban lakhatunk majd, Isten kegyelmének és szeretetének köszönhetően. Jeremiás tehát egy jövőbeli időszakba, a királyság korába kalauzol bennünket. Előbb ugyan még egy sötét időszak következik, a fogság időszaka. Utána azonban felharsan az örvendezők hangja és a hálaének. Hálaének hangzik belőlük örvendezők hangja. Megszaporítom őket, nem fogynak el, megbecsültekké teszem őket, nem lesznek lenézettek. Fiai olyanok lesznek, mint hajdan, és gyülekezete szilárdan áll majd előttem. De megbüntetem minden sanyargatóját. Közülük származik fejedelme, közülük kerül ki uralkodója. Közelembe engedem, és ő közeledik hozzám, mert kimerné kockáztatni életét, hogy közeledjék hozzám, így szól az Úr. És népemmé lesztek, én pedig istenetek leszek. Íme az Úr forgószele, lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök fölött. Nem szűnik az Úr izzó haragja, amíg el nem végzi és meg nem valósítja a szíve szándékait. Az utolsó időben értitek majd meg ezt. Akkor majd megértitek. A nagy nyomorúság forgószélként végig söpör a földön, hogy megvalósítsa Isten akaratát, de utána létrejön az Isten országa. A Jelenések könyvének végén a következőket olvashatjuk. A lélek és a mennyasszony így szól. Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja. Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen! Majd Jézus így szól. Bizony hamar eljövök. János pedig így válaszol. Jöjj, Uram Jézus! Ó, mennyire várom már azt a napot, amikor Jézus visszatér, hogy igaz királyként uralkodjon a föld felett. Mennyire várom már azt a napot, amikor olyannak láthatom majd a földet, amilyennek azt Isten eredetileg eltervezte. Egy napon egy fizikai és szellemi értelemben is tiszta világot láthatok majd, amelyben az ő szeretetében, az ő békességében és az ő dicsőségében élhetünk. Olyan hálás vagyok, hogy Isten nekem is helyet biztosított az ő országában. Még akkor is, ha csak annyi lesz a feladatom, hogy a Hawaii-szigeteken szedegessem a lehullott kókuszdiót a tengerpart tisztasága felett őrködve. Uram, add, hogy az igéd erős gyökeret verjen a szívünkben és az életünkben. Kérlek, add, hogy mindnyájan növekedjünk kegyelemben és a te ismeretedben. Vonj magadhoz bennünket a te gyengéd szereteteddel, hadd tapasztalhassuk meg még mélyebben az irántunk érzett szeretetedet. Jézus nevében. Amen.